Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számára a legfontosabbak a családok, ezért a kormány a fenntarthatóságot, a magyar családokat támogatja, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a 26 ország részvételével tartott isztambuli International Family Forum nevű rendezvény kapcsán. Hankó Balázs elmondta, hogy a magyar családpolitika a nemzetközi térben is példát mutat, ennek eredményeképpen szentelte Törökország 2025-öt a családok évének. Hangsúlyozta, hogy a rendezvényre Magyarország egyedüliként kapott meghívást az uniós országok közül, mivel szemben Brüsszellel az EU-ban Magyarország a családok védőbástyája, a brüsszeli családmodellel szemben a hagyományos családmodellt védi és kiemelkedő anyagi biztonságot nyújt a gyermeket vállaló családoknak. A tárcavezető ennek példájaként a gyermeket vállaló családok számára biztosított világszintű adócsökkentést említette. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány a magyar munkavállalókat támogatja, közölte Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közleményében. Hangsúlyozta, a kormány fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, ennek érdekében számos programmal segíti az álláskeresők mielőbbi elhelyezkedését. Brüsszel folyamatos nyomásgyakorlása ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait, és mindent megtesz a munkahelyek védelme érdekében, fogalmaz a közleményében. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élvonalához tartozik. 2025 áprilisában közel 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, miközben a regisztrált álláskeresők száma további több mint 2000 fővel csökkent, a munkanélküliség mértéke pedig változatlanul az Európai Uniós átlag alatt van, tette hozzá. Elindult a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program a 2025-26-os tanévre szóló pályázata, amelyre azok a magyar hallgatók jelentkezhetnek, akik a világ legjobb 100 egyetemének valamelyikére nyertek felvételt, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján. Varga Bajusz Veronika közölte, a tanévben mintegy 400 millió forint használható fel a pályázat keretében. A program célja, hogy a diákok a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást tanulmányaik elvégzése után Magyarország számára kamatoztassák, tette hozzá. Mint elmondta, az ösztöndíj programra június 10-ig lehet benyújtani a pályázatokat, és július első hetében születik arról döntés, hogy kik kaphatják meg a támogatást. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a magyar fiatalokon és azon múlik a magyar nemzet jövője, sorsa, hogy a fiatalok milyen tagjai lesznek a közösségnek. Nacsa Lőrinc a második Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál megnyitóján arról beszélt, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban a 25 év alattiak adómentességével, az ingyenes KRESZ és nyelvvizsgával, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő intézkedésekkel, az ösztöndíjrendszerekkel, a családalapítást, az életkezdést és az otthonteremtést segítő kezdeményezésekkel, vagy akár a külhoni magyar nyelven tanuló hallgatóknak nyújtott oktatási nevelési támogatással számos program révén járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok sikeres felnőttekké váljanak. Olyan felnőttekké, akik értékalapon gondolkodnak, akik hajlandók tenni a közösségért, valamint olyan célt is megfogalmaznak az életükben, ami önmagukon túlmutat, tette hozzá. Sport. A magyar lánycsapat bronzérmet szerzett a székesfehérvári Teke világbajnokságon az U19-es kategóriában. A hazai válogatott a Müller Barbara, Fábián Adelin, Donóci Kinga, Szabó Boglárka, Bodó Bettina, Bognár Barbara összeállításban végzett a harmadik helyen. A világbajnoki cím a szlovákoké lett, a szlovének végeztek a második helyen. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, Az ország nagy részén kiderül az ég, de főleg keleten, kisebb körzetekben felhős maradhat az idő. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán később keleten élénkülhet meg. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 9 fok között valószínű, de az északi völgyekben 1-2 fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni rádióadását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. 10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a dokumentum természettudományos vonatkozásairól. Leó pápa szombati Twitter üzenetei. Leó pápa beszéde a kúria, a kormányzóság és a helynökség dolgozóihoz. Emlékezet, misszió, élet. Péteri szolgálaton a 16. napján, május 24-én szombaton, Szűz Mária, a keresztények segítsége emléknapján, Leó pápa délelőtt 10 órakor találkozott a 6. Pál aulában a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római vikáriátus munkaközösségének vezetőivel és tagjaival, akik többnyire családjaikkal együtt jelentek meg. Beszédében a kúria szerepére emlékeztette őket, amely intézményként megőrzi és továbbadja az egyház és püspökei szolgálatának történelmi emlékét, amihez szervesen társul az úton rendelt missziós küldetés. Az aulában megjelenő Leó pápát a résztvevők felállva hosszú tapsra köszöntötték, mire a Szentatya megjegyezte.
Grazie, grazie.
Köszönöm, de ha a taps tovább tart, mint a beszéd, akkor hosszabb beszédet kell tartanom. Szóval legyetek óvatosak. Köszönöm. Majd keresztvetés után hangzott a liturgikus köszöntés, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Béke legyen veletek.
La pace sia con voi.
Beszéde kezdetén Leó pápa örömmel köszöntötte a római kúria, a vatikáni kormányzóság és a római helynökség munkaközösségének tagjait. Köszöntötte a dikasztériumok vezetőit, a többi előjárót, a hivatalok vezetőit és az összes tisztviselőt, valamint a Vatikánváros hatóságait, vezetőit és alkalmazottait. Annak külön örült Leó pápa, hogy sok családtag is jelen van, kihasználva a szombati napot. Ez a mi első találkozónk természetesen nem programadó beszéd megtartására szolgál, mondta, hanem inkább egy lehetőség számomra, hogy köszönetet mondjak az önök által végzett szolgálatért, amelyet úgymond megörököltem elődeimtől. Igen, mint tudják, csak 2 évvel ezelőtt érkeztem a Vatikánba, amikor a szeretett Ferenc pápa kinevezett a püspöki dikasztérium prefektusává. Akkor ott hagytam a perui Csiklayo egyházmegyét, és jöttem ide dolgozni. Micsoda változás, és most akkor mit is mondhatnék? Csak azt, amit Simon Péter mondott Jézusnak a Tibériás tónál: Uram, te mindent tudsz, de azt is tudod, hogy szeretlek téged. A pápák mennek, a kúria marad. Ez minden részegyházban igaz a püspöki kúriákra, és érvényes a római püspöki kúriára is, szögezte le Leó pápa. A kúria az az intézmény, amely megőrzi és továbbadja egy egyház püspökei szolgálatának történelmi emlékét.
La memoria storica.
Ez nagyon fontos. Az emlékezet az élő organizmus lényeges eleme. Nem csak a múltra irányul, hanem táplálja a jelent és betájolja a jövőt. Emlékezet nélkül ugyanis az út eltévejedik, elveszíti az irányt. Íme, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, ez az első gondolat, amelyet szeretnék megosztani veletek. A római kúrián dolgozni azt jelenti, hogy hozzájárulunk az apostoli szék emlékezetének életben tartásához, az imént említett életfontosságú értelemben, hogy a pápai szolgálatot a lehető legjobban lehessen végezni. És analóg módon ez elmondható a vatikáni állam szolgálatáról is. Aztán van egy másik szempont is, amelyet szeretnék felidézni, és amely kiegészíti az emlékezés szempontját, nevezetesen a kúria és minden a péteri szolgálathoz kapcsolódó intézmény missziós dimenziója.
La dimensione missionaria della Chiesa.
Ferenc pápa oly nagyon ragaszkodott ehhez, aki az Evangelii Gaudium apostoli buzdításban megfogalmazó tervvel összhangban a Predicate Evangelium apostoli konstitúcióval az evangelizáció perspektívájában reformálta meg a római kúriát. Tette ezt elődei, különösen is 6. Pál és 2. János Pál pápák nyomdokain haladva. Leó pápa saját missziós tapasztalatára utalva kijelentette. Azt hiszem, tudják, hogy a missziós tapasztalat része az életemnek, és nem csak, mint megkeresztelt személynek, miként minden keresztény számára, hanem azért is, mert ágostonos szerzetesként misszionárius voltam Perúban, és a perui nép körében érlelődött meg bennem a lelkipásztori hivatás. Nem tudom eléggé megköszönni az Úrnak ezt az ajándékot. Aztán a meghívás, hogy az egyházat szolgáljam itt, a római kúrián, egy új küldetés jelentett, amelyet az elmúlt 2 évben megosztottam önökkel. És folytatni fogom, amíg Isten úgy akarja ebben a rám bízott szolgálatban. Ezért megismétlem, amit május 8-án este az első köszöntőmben mondtam. Közösen kell keresnünk, hogyan lehetünk missziós egyház, egy olyan egyház, amely hidakat épít,
una chiesa che costruisce i ponti,
amely párbeszédet folytat, amely mindig nyitott arra, hogy tárt karokkal fogadjon mindenkit, mindazokat, akiknek szükségünk van a mi szeretetünkre, jelenlétünkre, a párbeszédre és a szeretetre. Ezeket a szavakat akkor a római egyházhoz intéztem. Most megismétlem őket, gondolva ennek az egyháznak az összes egyház és az egész világ felé irányuló küldetésére, hogy a közösséget, az egységet szolgálja szeretetben és igazságban. Az Úr ezt a feladatot Péterre és utódaira bízta, és ti mindannyian különböző módon közreműködtük ebben a nagyszerű munkában. Minnyájan hozzájárultok a magatok részéről azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzitek mindennapi munkátokat, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez. Ízt adnak neki.
Danno sapore.
Ha tehát minnyájuknak együtt kell működnünk az egység és a szeretet nagy ügyében, akkor mindenek előtt a mindennapi helyzetekben tanúsított viselkedésünkkel próbáljuk ezt megtenni, akár a munkájunkön is. Mindenki az egység építője lehet a munkatársaihoz való hozzáállásával, türelemmel és alázattal leküzdve az elkerülhetetlen félreértéseket, mások helyzetébe képzelve magát, elkerülve az előítéleteket, még egy jó adag humorral is, ahogy az Ferenc pápa tanította nekünk. Kedves testvéreim, még egyszer szívből köszönöm. Május hónapban vagyunk, kérjük együtt Szűz Máriát,
invokiamo insieme la Vergine Maria,
hogy áldja meg a római kúriát és a Vatikánvárost, valamint az önök családjait, különösen a gyerekeket, az időseket, a betegeket és a szenvedőket. Zárta beszédét Leó pápa, majd a 6. Pál aulát megtöltő alkalmazottakkal, vagyis munkatársaival együtt közösen imádkozták az Üdvözlégy Mária imát. 10 éve tették közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a Dokumentum természettudományos vonatkozásairól.
10 éve tette közé Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját. Interjú Pályi Gyula professzorral a Dokumentum természettudományos vonatkozásairól. 2015. május 24-én jelent meg az argentin pápa környezetvédelmi enciklikája. Ferenc pápa határozottan kiállt a teremtett világ védelme érdekében 12 éves pápasága során. A telefonvonalban Pályi Gyula, a modenai és Reggio Emiliai Egyetem nyugalmazott kémia professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszoraként több éven át előadásokat tartott hit- és természettudomány tárgykörben, és a kurzus keretében részletesen foglalkozott Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának természettudományos vonatkozásaival. Megkértük, hogy foglalja össze ennek fontosabb szempontjait a Vatikáni Rádió hallgatói számára. Szeretettel köszöntöm a vonalban.
Mindenek előtt tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást. Egy személyes megjegyzéssel kezdeném. Ferenc pápa első, éppen 10 évvel ezelőtt, 2015 pünkösdjén datált enciklikájának kezdőszavai Laudato Si, Szent Ferenc naphimnuszára utalnak, amelyben a szent költő a minket körülvevő természet iránti rajongását és ennek révén a természet alkotója iránti szeretetét fejezi ki. Ezt a költeményt a középkori itáliai költészet, sőt az egész világirodalom egyik kiemelkedő gyöngyszemének tartom. Figyelmemet az említett enciklika iránt éppen ez a cím keltette fel. Sürgősen beszereztem és egyre fokozódó érdeklődéssel olvastam. Kiderült ugyanis, hogy a morális és vallási vonatkozásokon túlmenően a gyönyörű Argentínában született olasz származású pápa természettudományos szempontból is kiemelkedő művet alkotott első enciklikájával. Utóbb az enciklika egyes részeit beépítettem a Hit és Természettudomány című egyetemi előadásomba, és úgy tapasztaltam, hogy a hallgatókban nagy szimpátiát és érdeklődést keltett.
Ez nagyon érdekes, mondana néhány példát ennek az enciklikának a természettudományos oldaláról?
Mindenek előtt azt kell kiemelnünk, hogy a pápa milyen zseniális logikával egyesíti a modern kozmológia világképét benne az úgynevezett ősrobbanással, azaz a ma látható világegyetem keletkezésének pillanatát, majd fejlődési folyamatait a vallásos, főleg zsidó és keresztény iratokban fennmaradt hagyomány által kirajzolt világképpen. Pontos leírását adja az emberi jelenségnek, majd az ember és a világ mindenség viszonyából vezeti le azt az erkölcsi kötelezettséget, ami az embert a természet többi részéért viselt felelősségéhez köti. Kihangsúlyozza, hogy bár ez a kötelezettség Isten irántunk érzett szeretetének viszonzásából fakad, de fontos gyakorlati előnyöket is biztosít mindennapi életünkben. A Világegyetem titka című fejezetben világos logikával beépíti a biológiai evolúció tanát is. Hangsúlyozza, hogy ebből levezethető minden ember személyes identitása, valamint idézem, a gondolkodás képessége, az érvelés, a kreativitás, az értelmezés, a művészi alkotás és egyéb máshol ismeretlen képességek olyan egyedülállóságra utalnak, amely meghaladja a fizikai és biológiai szintet. Ezekre a gondolatokra igencsak érdemes odafigyelni manapság, amikor az úgynevezett mesterséges intelligenciával ellátott komputerek sajátságai és lehetőségei a közfigyelem gyújtópontjába kerültek. Az említett enciklikában a pápa pontos leltárt készít az ember számára fontos anyagi javakról, és ezek biológiai, biokémiai jelentőségéből vezeti le az e-javak használatával kapcsolatos felelősséget, ami nem csak az emberiség iránti kötelesség, de az egész élő, sőt élettelen természet iránti felelősség is. Az élethez kapcsolódó vegyületek szerepének felmérésére jó példa a pápa határozott kiállása a mindenkit megillető kellő tisztaságú édesvízzel kapcsolatban a következőt írja. A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele, idézőbe zárva. Így jut el a biokémia egyik alapvető törvényszerűségéből elegáns fordulattal ennek nemzetközi jogi következményeihez.
Ezek a példák valóban széleskörű elméleti tájékozódást mutatnak, de a környezetvédelem problémái gyakran főleg kormányzati intézkedésekkel oldhatók meg. Ilyen kérdésekkel foglalkozik az enciklika?
Igen, bőségesen a pápa egyrészt tisztéből fakadóan mindig világméretekben gondolkozott. Másrészt jól ismerte az apró részletek fontosságát. Utóbbi vonatkozásban nyilván gazdag tapasztalatokat szerzett, mint Buenos Aires érseke az ottani szegény negyedekkel való törődés során. Úgy tűnik, felismerte, hogy a környezetvédelem hatásosságához a természettudományos ismeretek készen állnak, nincs, vagy csak alig van szükség új kutatásokra. Annál inkább szükség van az eddig megszerzett ismeretekből következő intézkedések végrehajtására és a minden egyes emberre kiterjedő felelősség komolyan vételére. E megfontolások alapján Ferenc pápa megalkotta enciklikájában egy átfogó ökológia elméletét, ez is az egyik fejezet, felsorolta az ez irányban szükséges tájékozódást és cselekvést elősegítő szempontokat, valamint az utolsó fejezetben leírta az ökológiai nevelés és lelkiség általa kidolgozott körvonalait. Ebben az utóbbi vonatkozásban fontos, akár forradalminak is nevezhető új gondolatvilágot találunk. Úgy, mint az ember és környezete közötti szövetségre való felszólítást, vagy a civil és politikai szeretet fogalmának meghatározását. Az enciklika végén egy környezetvédelmi imát is találunk, amelyben a mindenhatóval való beszélgetés formájában áhítatosan foglalja össze az előzőek inkább tudományos tanulmányra emlékeztető mondani valóját. Egy rövid idézet érezteti ennek lelkületét. Szeretet Istenem, mutasd meg helyünket ebben a világban. Szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön, hiszen te egyikünkről sem feledkezel meg. Idézet vége. Reméljük, hogy mostani tartózkodási helyén a korábbinál nyomatékosabban segít érvényt szerezni ezeknek a gondolatoknak, amelyek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy életünk szebb és jobb legyen, ahogy ő kifejezte, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa.
Mi a véleménye, hogy 14. Leó pápa hogyan viszonyul majd a Laudato Si által felvetett problémákhoz és megfontolásokhoz?
Sokaknak az a véleménye, hogy a Laudato Si után az egyháznak a természethez való viszonya alapvetően megváltozott. A korai kereszténység és Szent Ferencnek a természet iránti testvéri felelősségét a korábbinál sokkal nyomatékosabban hangsúlyozva. 14. Leó pápa hosszabb időt töltött Peruban olyan hívek környezetében, akik életmódjuk következtében sokkal közelebb állnak a természethez, mint az iparosodott társadalmak népei. Maga is többször említette, hogy az emberi környezet nagy hatással volt rá, és utalt arra is, hogy ideje lenne a természet védelmét a szavak szintjéről a tettek szintjére emelni. Reméljük, hogy a mindenhatóhez jó egészséget és kitartást biztosít neki.
Úgy legyen, köszönjük az érdekes összefoglalót.
Köszönöm a meghívást és a hallgatóság figyelmét.
Pályi Gyula professzorral Somogyi Viktória készített interjút. Leó pápa Twitter üzenetei május 24-én szombaton. Ferenc pápa 10 éve közzétett Laudato Si enciklikája arra hív minket, hogy újítsuk meg a párbeszédet arról, hogyan építjük a bolygó jövőjét, hogyan egyesülünk a fenntartható és integrált fejlődésre való törekvésben, és hogyan vigyázzunk a közös otthon védelmére, amelyet Isten ránk bízott. Keressük együtt, hogyan lehetünk missziós egyház, hogyan szolgálhatjuk a közösséget, az egységet, a szeretetben és az igazságban. Mindenki hozzáteszi a maga részét azzal, hogy elkötelezetten és hittel végzi mindennapi munkáját, mert a hit és az imádság olyan, mint a só az ételhez ízt ad neki. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elhangzott adást holnap 17:30, 17:00 és 12:30 megismételjük. Thank you.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy Embei Isztin Gabriella.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Daloljunk ma is együtt. A mai alkalommal egy kommunióval, azaz áldozási énekkel ismerkedünk meg, mely az Éneklő Egyház gyűjteményében az 553-as szám alatt található ezzel a címmel: Kommunió Pácem Meám. Megkérem énekeseimet, mutassuk be ezt a szép kommuniót.
Békességet hagyok rátok, halleluja! Az én békémet adom nektek, halleluja! Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem, az Úr jobbja győzelmet szerzett. Békességet hagyok rátok, halleluja! Az én békémet adom nektek, az építők, az lett most szeglet kővé. Békességet hagyok rátok, halleluja! Az én békémet adom nektek, békémet adom nektek,
Az áldozási körmenet alatti zsoltár éneklés szokása mai ismereteink szerint a 430-ban meghalt Szent Ágoston idejében keletkezett Afrikában, s innen jutott el Rómába. Afrikában a 33. zsoltárt énekelték. Áldom az Urat minden időben. Rómában már a szövegek változatosságára törekedtek. Előadásmódjuk antifonális volt. Keretverseik eleinte a szentáldozás témájával foglalkoztak. A Nagyszent Gergely utáni időkben azonban a zsoltár szövegű antifonák egy részét a napi evangéliumra visszautaló antifonákkal helyettesítették. Így van ez a mai népénekünkkel is. Keretversének szövege János evangéliumának 14. fejezetéből való. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Most hallgassuk meg ezt énekkel.
Békességet hagyok rátok, alleluja. Az én békémet adom nektek, alleluja. Békességet hagyok rátok,
ezen áldozási ének szövege tehát a békéről szól. A béke a rendből áradó nyugalom. Megváltunk helyreállította a rendet Isten és az ember között, s feltámadása óta ennek a rendnek nyugalma árad szét az egyházban. E békességet, mely kisugárzik az ember belső világára, s az ember és ember közti rendre is, táplálja és biztosítja a szent áldozás. Tanuljuk meg az antifona dallamát. Kérem a kedves rádióhallgatókat, énekeljenek velünk.
Békességet hagyok rátok, alleluja. Az én békémet adom nektek, alleluja. Békességet hagyok rátok,
a 11. századtól az áldozási szertartás lerövidülése miatt a zsoltárok elmaradtak, és az antifonát nevezték egyszerűen kommuniónak. A legújabb reform visszaállítja az antifona ad communionem nevet, és újra szorgalmazza a zsoltárversek éneklését. Mi is így énekeljük. Ehhez az antifonához a 117. zsoltár sorait énekeljük. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak műveit. A kő, melyet megvetettek az építők, az lett most szeglet kővé. Az Úrnak műve ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk. Örvendezzünk és vigadjunk rajta. Tartsatok ünnepet lombos ágakkal, föl egészen a magas oltárig. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Befejezésül énekeljük el együtt a teljes éneket.
Békességet hagyok rád, én békémet adom nektek, alleluja. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Az Úr jobbja győzelmet
dicsőséget vagyok rátó. Halleluja! Az én békémet adom nektek. Halleluja! Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak műveit. A kőmet megvetettek az építők, az lett most szeglet kővé. Békességet vagyok rátó, halleluja! Az én békémet adom nektek, halleluja! Ha az Úrnak bűvesz, és csodálatos a mi szemeink előtt, ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk. Örvendezzünk és mi vagyunk rajta. Békességet vagyok rátó, halleluja! Az én békémet adom nektek, halleluja! Tartsatok ünnepet lombos ágokkal, föl egészen a magas oltárig. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Békességet vagyok rátó, halleluja! Az én békémet adom nektek, halleluja!
Bízunk benne, hogy nem csak hallgattak, hanem énekeltek is velünk. Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, óránként hírekkel jelentkezünk, és közben megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket. Utána pedig a szerzetesek fél órája következik. Az egyórai híreket könyvek könyve című műsorunk követi, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. 2:05-től a Kávéházat, 3:05-től pedig Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. 4:00-tól nosztalgiázunk Laci atyával egészen 5:00-ig. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsor elkészítésében a következők voltak a munkatársaim: Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. A zenei szerkesztő Bartók Beáta volt, a technikai munkatársak pedig Karkus István és Kvaszinger Jenő. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Napbúcsúztató. Thank you.
Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Ő majd velük lakik, azok pedig az ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük. Halál nem lesz többé. Olvasom a Jelenések könyvében. Létünk beteljesedése az Isten iránti szeretetünk. Ám hogy Istent szeretni tudjuk, ahhoz szabad akaratra volt szükségünk. A szeretet ugyanis csak akkor igazi, ha szabadon adják. Megkaptuk hát ezt a nagyszerű és veszélyes ajándékot Istentől, de lám hamar visszaéltünk vele. Jézus az önzés ellentétével, értünk lobogó szeretettel váltott meg bennünket, s szerezte meg feltámadásában az örök életet. Az Isten országában nem lesz többé fájdalom, sem halál, mert ott ismeretlen lesz az önzés, de mindent betölt az éltető szeretet. Jöjj hát, csak jöjj, te a szabadsághoz vezető utunk legnagyobb ünnepe, jöjj halál, bontsd le rólunk a keserves láncokat, és döntsd le elvakult lelkünk büszke falait, hogy végre megláthassuk, amit itt a földön látnunk nem lehet. Szabadság, isteni élet, téged kerestünk naponta minden harcunkban, minden szenvedésben. Nos, bár el kell szenvednünk a halált, de ez azt is jelenti, hogy végre rád találunk Isten színe előtt. Uram, itt élek a világban, s lám a világ elnyom, megkötöz. Telve vagyok a természet erőivel, amik nyugtalanítanak, s megcsalnak engem. Szent lelked azonban azt sugja, hogy én is hivatalos vagyok a te örömödre. Add hát nekem szent lelkedet, hogy kegyelmével legyőzzem a gonoszt, tiszta maradjak, és helyet készítsek lelkemben szentségednek. Szent lelked megadja nekem a biztos reményt, hogy eljön majd a nap, amikor lehull rólam minden lánc, és végleg elnyerem gyermekeid boldog szabadságát.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,